Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Készüljünk testvéreim a keresztelő alkalmára, énekeljük a 329. számú dicséretünk második versét. A keresztelőre készülve a 329. számú énekünket énekeljük így fennállva. Így kezdődik, nem éltem még a földszínén, te értem. Megszülettél. Szeretett atyámfiai, az Úr Jézus Krisztus földi életútja végén, feltámadása után, mennybe menete előtt rendelte a keresztség sákramentumát, amikor tanítványaihoz aképpen szólt, amit Máté evangélium a 28. részének utolsó három verséből olvasunk, azt a missziói parancsot, amelyet minden tanítványára bízott földi életútja végén, és amely által szerezte a keresztségnek a szentségét. Hallgassuk meg Istenünk igéjét, tehát a megnevezett igehelyről, Máté evangélium a végéről. Jézus szólt nékik, ezt mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenve azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Most üljetek, testvéreim, tegyünk vallást a mi hitünkről a gyülekezettel együtt, és ennek foglalataként mondjuk el az Egyetemes Anyaszentegyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. És üljetek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás legyen neked, örökké való Istenünk. Szerető édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, azért, mert életet ajándékoztál nekünk. Dicsőítünk téged, hogy te életet adsz ajándékba is, életet akarsz látni körülöttünk és bennünk. Köszönjük neked, hogy egy új élettel gazdagítottad meg egy családnak az életét, és a mi gyülekezetünknek is az életét. Köszönjük, hogy megtartottad az édesanyát. Köszönjük, hogy megtartottad a szülőket. Köszönjük, hogy megérkezhetett közénk ez a drága élet. Köszönjük, hogy az életünknek az értéke abban van, hogy hozzá tartozunk, hogy a tieid vagyunk. kérünk arra, hogy ebben a családban és ebben a gyülekezetben is egyre mélyebben megtanulhassuk, hogy Te vagy a mi igazi, megtartó és őriző pásztorunk, hogy mi a Tiéd vagyunk, és hozzád tartozunk. Cselekedd meg, hogy ez a kisgyermek is majd megismerhessen Téged egyedüli Urának, megváltójának, megtartójának. Ebben a reménységben kiáltunk hozzád, és kérünk, hogy áld és szenteld meg, amit most a Te parancsolatodra cselekszünk, amikor keresztelünk. Hallgass meg a mi könyörgésünket, nem magunkért, hanem a mi Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Szeretett testvéreim, mielőtt a keresztség sákramentumát kiszolgáltatnánk, két kérdést intézek még hozzátok, melyre hitetek és meggyőződésetek szerint hallható szóval feleljetek meg. Akarjátok-e, hogy a kisgyermek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény a Szent Egyházban, a keresztség által befogadtassék?
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú, Szentlélek Isten bevetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást a konfirmációban Isten és a gyülekezet színe előtt?
Ígérjük.
Oldjuk meg Nóra. Hát, így jól messzünk. Nóra, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Nóra, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereád, és adjon te néked békességet. Amen. Szeretettel adom át a szülőknek a keresztelési emléknapot, és testvérekben valami, az a teljes is megtiszteltem. Helyünket elfoglalva, testvéreim, folytassuk együtt Isten tiszteletünket. Énekeljük a 168. számú énekünk, valamennyi mind a négy versét, a 168. számú dicséretünk éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. Így kezdődik a 168. számú énekünk, Ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr!
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Testvéreim, helyünket elfoglalva könyörögjünk és imádkozzunk eképpen. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged megtartó szeretetedért, azért, hogy egy új hetet ismét veled és egymással kezdhetünk. Légy áldott Istenünk, mert ismered a te népedet, ismered annak minden tagját, és mindig össze akarod gyűjteni, azért, hogy felemelhesd, hogy kezedbe foghasd, alakíthasd, a magad számára megszenteld. Köszönjük kegyelmedet, hogy itt lehetünk, mert az azt jelenti, hogy élhetünk. Kegyelmedből, irgalmadból megtartottál minket, és nem csak arra, amire a testünknek volt szüksége, rendeltet ki, hanem mindent. Lélek szerint is megkaphattunk tőled kegyelemből. Légy áldott, hogy rád figyelhetünk, hogy annyiféle hatás, annyiféle külső zaj után most megcsendesedhetünk előtted. Hiszen látod, hogy mennyi érzés, mennyi vágy, mennyi indulat kavarok bennünk. És bocsáss meg, hogyha csak pár percet, csak egy órát szánunk egy-egy héten arra, hogy rád figyeljünk, hogy a te gondolataidat megismerjük. Kérünk hát Istenünk, hogy tisztíts ki bennünket, csendesíts le lelkünket, amíg itt vagyunk és rád figyelünk. Kérünk arra, hogy igéd és lelked által szólíts meg bennünket, hogy aztán képesek legyünk arra, hogy visszatérve a hétköznapokba is neked engedelmeskedjünk. A te vezetésedet fogadjuk el. Így kérünk kegyelemért, így kérünk lelked segítségéért, áld meg az ige hirdetőjét, hallgatóit, hogy valóban élő és ható módon szólalhasson meg a te igéd. Tisztítsd meg szívünket, lelkünket, fülünket, adj nekünk értő szívet, lelket, miközben rád figyelünk. Kérünk, hogy hallgass meg könyörgésünket a mi Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló szavát, úgy, amint írva található, és felolvasom azt hitünk erősítésére és lelkünk épülésére, és amelynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Írva található Sámuel próféta második könyvének 12. részének első 13 verséből. Elküldte azért az Úr Dávidhoz Nátán prófétát, aki bemenve hozzá mondanéki: két ember volt egy városban, egyik gazdag, a másik szegény. A gazdagnak felette sok juhai és ökrei voltak, a szegénynek pedig semmije nem volt egyéb egy kis nőstény báránykájánál, amelyet vett és táplált, s felnevelkedett gyermekeivel együtt. Saját falatjából evett, és poharából ivott, és a keblén aludt. És néki olyan volt, mint egy leánya. Mikor pedig utazó vendége érkezett a gazdagnak, sajnált az ő ökrei és juhai közül hozatni, hogy a vendégnek ételt készítsen belőle, aki hozzáment. Hanem elvette a szegénytől az ő bárányát, és azt főzeté meg a vendégnek, aki hozzáment. Akkor felgerjedt Dávidnak haragja az ember ellen, és mondta Nátánnak: él az Úr, hogy halálnak fia az az ember, aki azt cselekedte. A bárányért pedig négy annyit kell adnia, mivel hogy ezt mívelte, és annak nem kedvezett. És mondta Nátán Dávidnak: te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr Izraelnek Istene: én kentelek fel téged, hogy király légy Izrael felett, és megszabadítottalak téged Saul kezéből. És néked adtam a te urad házát, és a te uradnak feleségeit a te kebeledbe. Ennek felette néked adtam Izraelnek és Júdának házát, és ha még ez is kevés volt, ezt adtam volna néked. Miért vetetted meg az Úrnak beszédét, oly dolgot cselekedve, mely utálatos ő előtte? A hitteus Úriást fegyverrel ölted meg, és az ő feleségét magadnak vetted feleségül, magát pedig az Ammon fiainak fegyverével ölted meg. Most azért ne távozzék el a fegyver soha házadból, mivel megutáltál engem, és a hitteus Úriás feleségét elvetted, hogy feleséged legyen. Ezt mondja az Úr, íme én éppen a saját házadból bocsátok rá csapásokat, mert te titkon cselekedtél, de én az egész Izrael előtt és napvilágánál cselekszem azt. Mondd azért Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen, és mondd a Nátán Dávidnak, az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Ámen. Szeretett gyülekezet, Krisztusban kedves testvéreim, Anders Breivik nevét most már nem csak Norvégiában, hanem az egész világon ismerik. Tudják a testvérek közül is nyilván mindannyian, hogy július 22-én ez a fiatalember volt, az most nevezzük így, aki amint egy 80 főnyi áldozatot követelő terrorcselekményeket végrehajtotta. Nagyon sokféle vélemény fogalmazódott meg és formálódott meg azóta ennek a cselekménynek az értelméről, értelmetlenségéről és az abból következő üzenetekről. Számomra mégis a legmegdöbbentőbb ebben a folyamatban éppen ennek az elkövetőnek a nyilatkozata volt, amit állítólagosan a 35 perces kihallgatása után ki tudtak belőle szedni. Tudnilik az, hogy bár beismerte, hogy ő követte el ezeket a cselekményeket, de tagadta büntetőjogi értelemben vett bűnösségét. Tehát, hogy ő nem bűnös. Bár ezt tette, mégsem vétkezett. De legyünk őszinték, hogy ezzel az állításával, véleményevel ez a Breivik úr nincsen egyedül. Hiszen azt látjuk és azt tapasztaljuk, ha nézzük a közéletünket, nézzük a mindennapokat, nézzük annak folyamatait, akár a bíróságügyeket, amelyek sokkal közelebb vannak esetleg a mi országunkhoz, a mi ügyeinkhez. Ilyen nyilatkozatokat hallunk csak. Annak ellenére, hogy bebizonyosodik napnál világosabban, hogy büntény történt, anyagi, erkölcsi, emberi károk keletkeztek, de az elkövető, talán még a jogosan elítélt ember is azt mondja, én nem vagyok bűnös. Nem vétkeztem. Igaz, hogy eltűntek pénzek, sikasztottak milliárdokat, igaz, hogy rengeteg ember életébe került, de én nem vagyok bűnös. Nem vétkeztem. Drága szeretteim, nem meglepő dolog ez, mert tulajdonképpen amióta az ember kiszakadt az örökkévaló Isten közelségéből, az Éden kertjéből, Ádám, Éva esete óta tudjuk, hogy mindig így bánunk a bűnnel. Olyan őszinte vallomást, amit itt az igeversekből hallottunk, Dávid király szájából, hogy vétkeztem, nem hallani. Mi nem így bánunk a bűnnel. Még olyan nyilvánvaló és egyértelmű módon bebizonyosodik a bűn és a vétek. Nem ezt mondjuk, hogy vétkeztem. Bűnös lennék. És szeretném arról is érdemes elgondolkozni, hogy vajon milyennek az oka, a gyökere. Miért van az, hogy nem tudjuk néven nevezni? Nyilvánvaló cselekedeteink után sem a bűnt. Hogy miért nem tudjuk a bűnt bűnnek nevezni, a vétkeket véteknek megfogalmazni. Nos, rendben testvérim, mert az okát abban látom, hogy a mi világunkban, a mi modern világunkban különösképpen is a bűnnek a fogalma viszonylagossá vált. Mihez képest vagyok én bűnös? Kérdezi a mai ember. És akkor esetleg ránéz a mellett élő társára, embertársára, felebarátjára, és megszólal benne, hogy hát ő hozzá képest még egész jó formában vagyok. Hozzá képest én egy ártatlan ember vagyok. A viszonyítás miatt alakult ki, szeretett testvérem, az, hogy nem tudunk szembenézni igazán a bűnnel, a bűnünknek a súlyával. Ha már itt az Isten tisztelet, az igehirdetés közvetlen kezdetén ezt a terült cselekményt megemlítettünk, akkor maradjunk ezen a vágányon, és gondoljuk végig, hogy hogyan is van ez a viszonylagosság éppen mondjuk az emberölés tekintetében. Gondoljunk csak arra, ami nem egy-két mozifilmben is hallható, amikor a film menetében a túszokat ejtő terrorista kifejti a maga védelmében, hogy hát tulajdonképpen, ha valaki 20 emberrel végez, 20 embernek az életét oltja ki, arról azt mondják, hogy terrorista, hogy bűnöző, hogy sorozatgyilkos. De ha milliókat pusztít el, akkor ő a hadvezér, ő a hódító, ő az államférfi. Ez az a viszonylat, ez az a viszonyítás, testvéreim, amely alapján mi jogosnak gondoljuk azt, hogy tulajdonképpen, amit én elkövetek, az nem is bűn. Gondoljunk csak Hágára, az kicsit közelebb van hozzánk, az észláv háborúnak, annak a bűnöseiről. Most már mindenkit nagyjából elfogtak, horvát résztől is, szerb résztől is. Ha egy horvát nézi a saját tábornokának az esetét, azt mondja, hogy egy háborús hős. Egy szerb édesanyja meg azt mondja, hogy sorozatgyilkos. Mihez képest? Vétkeztem. Olyan nehéz ezt nekünk kimondani, testvéreim. Hogyan jutunk el idáig? Hogy ami vétek, azt elismerjük véteknek, és bűnnek tudjuk nevezni. Mert Dávid király eljutott idáig. Dávid király eljutott bűnének a takargatásától, megmagyarázásától, kibeszélésétől, egészen a bűnbánatig. Ő is azt teszi először a bűnnel, amit az első ember is tett, és azóta minden ember cselekszik a bűnével. Rejtőzködik, elbújik, megpróbálja eltakarni, átcímkézni és átnevezni. Kövessük őt azon az úton, amikor eljut végül egészen a kegyelemig. A bűnismeret, a bűntudat után egészen eljut nyilvános megvallás után az új életre, a feltámadásra, az Istennel való közelségre. Nos, testvéreim, a bűn felismerésében, elismerésében és őszinte megbánását mindig megelőzi valami. Ez pedig Isten szava. Te vagy az az ember. Testvéreim, nem azért van fogalmunk a bűnről, a vétekről, mert olyan erkölcsösek vagyunk, annyira felvilágosultak vagyunk, hanem azért, mert Isten mond róla valamit. Elküldi Nátán prófétát a királyhoz, és néven nevezi a bűnt. Te vagy az az ember. Mindig ez az, ami megsegít bennünket abban, hogy bűnismeretre, bűntudatra, és aztán bűnvallásra jussunk, testvéreim. Sosem úgy van, hogy mi vagyunk képesek megállt parancsolni magunkra, amikor ráléptünk a bűn útjára, annak a folyamatára, az elkövetésben vagyunk, hanem mindig Isten állít meg bennünket az ő szavával. Gondoljuk végig, amikor Dávid király betör egy házasságba, egy boldog házasságba, nem tud megállni itt. Nem csak annyi történik, hogy megkíván egy asszonyt, és elveszi magának. A lejtőn nem lehet megállni. Önerőből. leírja a Biblia megelőző fejezetekben, hogy milyen fondorlatos módon, milyen úton teszi félre az útból ezt a férfit. Milyen eszközöket használ fel, milyen kapcsolatokat használ fel ennek érdekében, amíg eljut egészen a gyilkosságig. Nem csak egy házasságtörésről van itt szó, testvéreim. Mert a lejtőn addig nincs megállás, amíg Isten meg nem szólít minket. Te vagy az az ember. Hogy végveszélybe vagy. Hogy nélkülem ezen a lejtőn vagy ember. Ezt kell először elfogadnunk. Testvéreim, mindig úgy kezdődik a dolog, hogy az ember nem rendeltetésszerűen működik. Mindig úgy kezdődik a dolog, hogy az ember nem a helyén van, hanem valami más csinál. Dávidnak ugye az lenne a dolga, hogy uralkodjon, hiszen ő király. Sőt, az lenne a dolga, hogy a csapataival együtt, a katonáival együtt harcoljon az országáért. És mit látunk? Odahaza van. Odahaza ül, és van ideje unalmában körülnézni. Átnézni a szomszédba, hogy mi van ott. Hát persze, amikor a szomszédét nézzük, akkor mindig kiderül, hogy hát az ő kertje a zöldebb. Az persze sose kérdés, hogy ez mitől lett olyan zöld, hogy mennyi minden dolog és munka van e mögött. A lényeg az, hogy a másé az jobb, kívánatosabb. Testvéreim, ezért van hozzánk nagyon közel ez az ige. Mert mi is emberek vagyunk, és a mi életünkre is igaz, hogy amikor a másikére nézünk, az sokkal jobb, és sokkal kívánatosabb, mint a miénk. Vajon neki miért jobb? Neki miért zöldebb a kert? Neki miért boldogabb a családja? Ő miért vagyonosabb? Miért sikeresebb? Ugye, hogy erre az útra mindannyian rálépünk. És amikor ezeket a gondolatokat végigjátszuk magunkban, már rajta is vagyunk azon az úton, szeretteim, hogy jogos indulatok kezdenek támadni bennünk a fele barátunkkal szemben. Feljogosítva érezzük magunkat, hát amihez ő hozzájutott, azt nem is érdemelte meg. Ezt becsületes úton meg sem lehet szerezni. Jogosan érezzük a haragot vele szemben. És ennek a haragnak úgy gondoljuk, hogy jogos formát is öltenünk. Dávid idáig jut el azzal a megközelítéssel és azzal a felütéssel, hogy nem képes megtenni a dolgát. Nem uralkodik, nem az országát kormányozza, nem azt a küldetést tölti be, amit Isten neki adott, amikor szövetséget kötött vele, hanem valami más csinál. Mi is ilyenkor vagyunk bajban. Amikor emberként nem fogadjuk el, hogy Istennek terve van velünk, hogy rendelte az életemet valamire, hogy azzal, hogy emberré formált, azzal küldetést adott. És olyan sok ajándékkal meggazdagított engem. Ugye emlékeztek, testvérem, hogy versenyen keresztül olvastam azt, hogy Nátán próféta sorolja Dávidnak, hogy mennyi mindennel meggazdagította az ő életét. Uralkodással hívta el, királyságot adott neki, megmentette legnagyobb ellenségétől, Saultól, családba helyezte el az életét. De neki ez nem elég. Neki a másé kell, ami a másiknak megvan. Testvérem, ezért kell Isten szavának megszólalnia. Te vagy az az ember. Szeretteim, abban, hogy Isten néven nevezi az önzésünket, a kívánságunkat a máséra, ebben a szeretete fogalmazódik meg. Azért mondja, hogy mert szeret. Szeretteim, az Istennel való közösség az nem mindig csak parancsokat jelent. Nem csak az ő törvényeit jelenti. Hogy kell igazodni valamilyen rendhez, hanem az ő háza, az ő közelsége oltalmat, védelmet is jelent a bűntől. Meg akar bennünket védeni. Meg akar bennünket oltalmazni a bűn következményétől, az Isten nélküliség iszonyatától. Drága testvérem, ha a legkisebb dologban is kívántad már valamiben valaki másét, akkor neked is szól az üzenet. Te vagy az az ember. De nem csak erre figyelmeztet szeretetéből, hanem azt is elmondja, hogy mennyi mindent ajándékoztam neked. Szent lelke által hiszem, testvéreim, hogy most emlékeztet benneteket, emlékeztetni akar titeket ajándékaira. Mennyi mindennel ajándékozott meg téged. Azzal, hogy emberré alkotott. Hogy családba helyezett el. Hogy megszabadított a legnagyobb ellenségettől. A sátán hatalmától. Hogy az ő szövetségének a részesébe akar téged tenni. Hogy keresztényként felelős küldetést adott neked. Szeretete jele az, hogy figyelmeztet. Nem ítélet. Kegyelem az, hogy azt mondja, te vagy az az ember. Mert ez az első lépés ahhoz, hogy helyes bűnismeretre, bűntudatra vezessen el, amely nélkül nem juthatunk el a kegyelemig. Másodszor azt látjuk, hogy a felismert bűn után következik a második lépés, annak beismerése, ami az igazság, vétkeztem. Dávid király, most már el tudja mondani, vétkeztem. Testvéreim, ez egy olyan alaptörvény az Isten és az ember kapcsolatában, mint a mindennapi életben a gravitáció. Ezt a törvényt ismerjük. Alaptörvény. Tudjuk, hogy van. És vannak hatásai. Nem írhatunk ki ügydöntő népszavazást, hogy megállapítsuk annak a mértékét. Sőt, arra sincs hatalmunk, hogy megfordítsuk, vagy befolyásoljuk ezt a törvényt és hatást. Vagy elfogadom ezt az alaptörvényt, vagy még egy dolgot tehetek. Lázadok vele szemben. Nem ismerem el ennek a törvénynek az igazságát. Szeretteim, valóban lehet fellázadni ellene. Valóban figyelmen kívül lehet hagyni a gravitáció törvényét. Ki lehet lépni az ablakon. De egyetlen következménnyel akkor számolni kell. El fogok veszni. Elpusztulok. Ugyanúgy a lelki-szellemi élet területén, ha Isten és az ember kapcsolatában ezt az első törvényt nem fogadom el, tudnilik, hogy én hozzá képes bűnös vagyok, akkor ugyanez lesz a következmény. Elveszek. Menthetetlenül elpusztulok. Dávid ezt az alaptörvényt ismeri el, amikor kimondja, vétkeztem. Ugyanazt mondja el, amit Pál apostol is világosan megírt a római levélben. Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Igaz ez csecsemőre, fiatalra, időse egyaránt. Persze lehet nevetségesnek tartani. Lehet azt mondani, hogy ez a kis Nóra hogy lehetne bűnös ember. Ki lehet mondani, hogy nem tudom elfogadni ezt az igazságot. De akkor számolnom kell a következményével. Ha így maradok, és nem fogadom ezt a törvényt, elveszem. Testvéreim, életet ment az igazság beismerése. Vétkeztem. Olyan életbe vágó kérdés az, hogy van-e bűntudatom, bűnismeretem az Isten előtt, mint amilyen jótékony állapot az emberi szervezet életében a láz. Nem szoktunk arra gondolni, hogy ez egy jó dolog, hogy az ember belázasodik, de ez egy nagyon fontos dolog az emberi életben. Ugyanis a láz által jelzi a szervezet, hogy valami baj van. Most meg kell állni. Most pihenni kellene, most vitaminokat kéne felszedni a szervezetnek, mert ha nem teszed meg, nagyobb bajok következnek. És mit szoktunk mit csinálni ilyenkor, emberek? beszedjük a sok lázcsillapítót. Nem nézünk utána, hogy mi okozza a lázt, és ezt a bajt hogyan lehet orvosolni, hanem bevesszük a lázcsillapítókat. Azt gondolva, hogy ezzel kezeljük a problémát. Emberileg is tudjuk, hogy nagyon sok esetben életekbe került már az, hogy a láz csak csillapítani próbálták. De az Isten és ember kapcsolatában, lelki szellemi értelemben igaz ez a törvény. Ha nem ismerem el, hogy vétkeztem, hogy bűnös vagyok, ezzel tulajdonképpen nem teszek mást, mint elfogadom a sátán kezéből a lázcsillapítót. Ugye tudjuk, hogy ennek a kísértőnek hány és hányféle módszere van arra, hogy elaltassa a lelkiismeretet. Hány és hányféle módszere van ahhoz, hogy kiiktassa a bűntudatunkat, az igazi bűnismeretet. Ez az ő módszere. Lázcsillapítót ad. Hogy megakadályozza a legfontosabbat, hogy elismerjem a vétkemet. Inkább ad arra esélyt, hogy magyarázkodjam, hogy átcímkézzem, átnevezzem a bűnemet. Egy-két ilyen lázcsillapítót hadd hozzak ide a testvérek elé. Vétkeztem, de ez nem is olyan nagy bűn, mint a másiké. Vétkeztem, de még soha nem kerültem olyan mélyre, mint az a másik. Ez is egy lázcsillapító. Vétkeztem, de azért én még mindig különb vagyok, mint az a valaki, aki ezt meg ezt megtette. Testvéreim, ezek mind lázcsillapítók. A magyarázkodásaink nem fognak megoldást hozni a bűnre. Egyetlen egy megoldás. A megoldáshoz vezető második lépcső az, hogy elismerem, vétkeztem. Legyek Isten lelke által én is ma ilyen őszinte Isten előtt. Mert akkor segíteni tud nekem. Mert aki bűntudatra ébredt, és a bűnét nyilvánosan megvalva beismerte, vétkeztem, annak hirdetetik az evangélium, a jó hír, a harmadik üzenet. Az Úr elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Ez is kegyelem, szeretteim. Arra van szükségünk, hogy mindaz, ami a bűn jelent, a bűntudat és a bűnbánat útja után Isten megadja az ő megoldását. A bűnre megoldást adjon nekünk. Dávid életén keresztül nekünk is hirdettetik, nem kell meghalnotok, mert az Úr az, aki elvette bűnötöket, adósságotokat, amivel neki tartoztok, amikor megszegitek törvényeit, rendeléseit, az Isten és az ember szeretet parancsolatát. Amikor a másét nézed, amikor a másét kívánod, miközben nem fogadod el, mennyi áldással gazdagított téged, mennyi ajándékot adott neked, úgy oldja meg ezt az állapotodat, hogy bűnödet átteszi, áthelyezi az ő fiára. Nem kell meghalnod bűneid miatt, mert Jézus meghalt azért, a vágyadért, az önzéseidért, a kívánságaidért, az irítséget mind-mind elvette tőled, és rárakta a golgotai keresztre, Jézusra. Drága szeretteim, nem büntetni akar titeket, nem elítélni akar titeket, amikor azt mondja, te vagy az az ember. Amikor ítélete által kimondja, te vagy az az ember, hanem szeretetből mondja, hogy el tudjon vezetni minket a bűn felismeréséig, a bűn tudatos megvallásáig, megbánásáig és elengedéséig, hogy aztán boldogan megtapasztalhassuk. Szabad lettem bűneim terhétől. Szabaddá lettem az irítségtől, a másnak a kívánásáitól, a vágyamitól. Szabad arra, hogy most már szüntelenül keressem a jót, arra, hogy törekedjem az Isten és az ember szeretet parancsának betöltésére. Így legyen. Amen. Csendesedjünk el, testvéreim, és fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged azért a csodáért, hogy megszólítasz mindannyiunkat, legyünk bármilyen élethelyzetben is. Köszönjük neked, hogy nem eshetünk olyan mélyre, olyan távol tőled, vétkeink miatt sem, ahol te újra el nem érhetnél minket szavaddal, igéddel. Dicsőítünk most téged, figyelmeztető szavadért is. Fogadd el hálaadásunkat, hogy a te szereteted jele az, hogy nem hagysz bennünket elveszni a bűn miatt. Nem hagysz minket gazdátlanul a lejtőn, hanem megállítasz minket. És újra vissza akarsz vezetni minket önmagadhoz. A veled való közösségre, szövetségre, abba a rendbe, amelyből kiszakadtunk döntéseink miatt. Kérünk, bocsáss meg nekünk vétkünket, legfőképpen hálátlan életünket. Ne haragudj ránk, hogy nem emlékszünk vissza mindazokra a csodákra, áldásokra és ajándékokra, amelyeket eddig tőled kaptunk. Ne haragudj ránk, amikor nem tudunk hálásak lenni családunkért, nemzetünkért, népünkért, ezért a gyülekezetért, ahol életünk lehet és bővölködhet. Bocsáss meg nekünk, hogy mindig a másét kívánjuk, hogy nekünk mindig a másé kell, és hálátlanul elfelejtjük, mennyi jót vettünk el már a te kezedből. Ne haragudj ránk, amikor nem szembesülünk kegyelmed gazdagságának áldásaival, azzal a szabadsággal, amelyet nem e világtól, nem a demokráciától, nem izmusoktól és ideológiáktól, hanem tőled kaptunk. Ó Istenünk, kérünk arra, hogy miután elvezettél bennünket az őszinte bűnbánatra, bűnismeretre, tudjunk ismét bizalommal hozzád fordulni. Adj nekünk bűnt felismerni tudó szívet, lelket. Adj a te szent lelked által nekünk igaz bűnbánatot, és adj nekünk a Krisztus érdeméért szabad életet. Arra, hogy téged dicsőítsünk, hogy neked szolgáljunk. Így könyörgünk, Istenünk, népünkért, nemzetünkért. A határokon belül, itt a Kárpát-medencében, azon túl is, szórványokban élő magyarságért. Így könyörgünk szeretett anyaszent egyházunkért. Így könyörgünk a felnövekvő nemzedékekért. Minden utánunk jövő nemzedékért könyörgünk, hogy ők is eljuthassanak helyes istenismeretre, helyes emberismeretre, helyes bűntudatra. Ajándékozz meg kegyelmeddel mindazokat, akik most nincsenek közöttünk, akik betegágyon szenvednek, betegséget hordoznak akár családi otthonokban, akár kórházakban. Könyörgünk hozzád gyászoló testvéreinkért, könyörgünk azokért, akiknek örömük van. Mindenkinek a te szavad által adj élő reménységet, örömöket, boldogságot és áldást. Annak a nevében kérünk, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozásra elkészített alkalomban, testvéreim, emlékezzünk meg az Úr Jézus Krisztus szaváról, ő mondta, jobb adni, mint venni. Mindezek után az Istennek kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindjájunkkal. Amen. Helyünket elfoglalva, testvéreim, a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem szeretett testvéreimnek a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Hirdetem, hogy a következő héten hétközi alkalmainkat a nyári menetrend szerint megtartjuk. Jegyespárt hirdetek nagy örömmel. Ritzl András református vallású testvérünk jegyzette Nagy Krisztina református vallású nőtestvérünket. Házasságkötésük Isten előtti megáldása 2011. augusztus 13-án szombaton délután 4 órakor lesz itt a templomunkban. Szeretettel hívja a jegyespár mind a kórust, mind pedig a gyülekezet minden tagját. Gyászoló testvérek is vannak közöttünk. Az elmúlt héten búcsúztak el szeretteik Nagy József testvérünktől, akinek 80 esztendőt ajándékozott teremtő és megváltó Istene. Isten adjon vigasztalódást a közöttünk lévő hátramaradottaknak, a család minden tagjának. Jézus Krisztus mondja, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Hirdetem még testvéreimnek, hogy a Reán következő hét hétfőjétől a nagyifjúság táborba indul, ennek a tábornak a helyszíne Tahi lesz. Hirdetem a testvéreknek, hogy még erre a célra a mai vasárnapon is elhelyezhetőek adományaink, külön erre a célra szolgáló gyűjtőládákban. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek megtartó és őriző pásztora. Záróénekünket énekeljük el, testvéreim, Isten tiszteletünk végén. A 345. számú dicséretünk második versétől énekeljük végig ezt a dicséretünket. A 345. számú énekünk második, harmadik és negyedik versét énekeljük, azt követően fennállva nemzeti imádságunkat, a himnuszt. A 345. számú dicséret második verse így kezdődik. Ha a világ nem tudná is számos bűnömet, te előled elrejtenem, semmit nem lehet.